Füles bagolyolvasó. Bródy Sándor. Vásár. Itthon, falun, kevéssé van kifejlődve a hotelélet. Vásár volt, és a két kocsmában az egyetlen vendégszobát már elfoglalta valami előkelő idegen. A házigazdám, egy festő, nem adhatott éjjelre szállást, ha csak a fiókos divány fiókjában nem akartam hálni. A diványon magán, két külföldi növendéke aludt. Egy bajor titkos tanácsos leánya és egy orosz herceg kisasszony, szintén művésznő, öreg és puklis. A nagy magyar községben, amely nyáron művésztelep volt, kevés úr lakott. Különben én miattam lakhatott volna sok is, én egyet se ismertem is, mert éjjelre mégis ott maradtam, barátom, a festő átüzent a szomszédba egy parasztasszonyhoz, hogy hozzák rendbe a tiszta szobát, háló vendég lesz, amerikai asszony. Érzéke van a pénz iránt. Már másszor is küldtem neki vendéget, egy korona jár az ágyért. Tiszta szép a szobája, az asszony is kellemetes, mondta a barátom. No, azért kár volt visszajönnie, hogy egy koronáért kiszálljon az ágyából. Jegyeztem meg én, nem is törődve az asszonnyal, az ágyjal, az éjszakai nyugodalommal, amely ugyan várhatott. Hajnalkor, Magyar Szilvórium mellett még a francia akadémikusokat cittuk, pedig azok igazán nem vétettek kettőnknek, éjfélkor elhatároztuk, hogy újra kezdjük az egész művészetet, de most már igazán. Hófötte fejünk, a festő is ősz, én is az vagyok. Égett a tervtől, a reménységtől, az újra való kezdéstől, és nagyon lenéztük a körülöttünk hadarászó ifjúságot, amely az italtól volt mámoros. Mi magunktól, az álmainktól voltunk részegek. Már derengett, amikor szállásomra mentem. A Viktor elkísért, hogy a szomszéd kutyának bemutasson. Tisza, Tisza gyereki, jó ember pesti pénze van fizet, mondotta a kutyának, aki értette a szót, bekísért egészen a pitvarig. Éppen csak hogy az első szobának, azaz a konyhának az ajtaját nem nyitotta ki. Ezek a magyar komondorok nagyon elpolgárosultak, mások már egészen mások. Két óra lehetett, hajnal, nyáron és az amerikai asszony aludt. Fontos tudni, hogy ő maga sohasem volt az új világban, hanem ha ott volt két ura is. Az egyik ott halt meg, s valami ólombányában, miután kétszer már pénzt is küldött haza. A második ura is kiment, mint favágó működött ott, és annyi pénzt küldött haza minden hónapban, mint amennyit nálunk egy katonatiszt keres. A faluban sokat álmodoztak arról, hogy milyen borzasztó fain és kemény fa lehet az, amit ott olyan drágán vágnak. Az első szobában olajlámpa égett, alkalmasint azért, hogy el ne bukjam, ha hazajövök és betaláljak a másik szobába, az ágyamhoz. Fölvettem a kis lámpát, hogy megnézzem a háznépet mifélések. Az asszony erőteljes, kedves, nagyon édes deden aludt, mintha az álom mellé gyönyörködve szívná. Az ember, ha sokat élt és az ember ismeret kenyérkeresete, mint nekem, egy látásra csak nem mindent tud az ilyen egyszerű teremtésről. Jó puha asszony, nem fél a gyönyörűségtől, de nem is keresi. A rendes természet, amilyen a legtöbb. A három gyerek, akiket szintén megnéztem, valamicskét hasonlítottak hozzá. A legidősebb, a leány, aki vele feküdt egy ágyban, alapjában idegen, komorarc, ez az aknamunkás leánya alkalmasint. A második egy kedves kisfiú, a patkára volt vackolva az ágya, az új urától való érzelem, egy komoly parasztember arcát láttam a most még finom vonásain. Leánynak, fiúnak lemszínű ritka haja volt, annál sűrűbb és szémfekete a szopós, aki az anya ágya mellett a dagasztó teknőben feküdt, mint egy úr hanyat, a két karocskájával megtámasztva a fejét. Fölébredt, amint néztem, rám mosolygott, aztán hátat fordítva aludt tovább. Ez más vére, gondoltam magamban, de nem fűztem tovább, a pehelybarlangban elaludtam nyomban. Óriási lármára, többre, valóságos földindulásra ébredtem föl. Az ablakon át úgy láttam, hajnal van ismét, bizonyosan egy másik, vagy egy egészen másik. Nem tudtam, hová kerültem, hol vagyok. A kis ablakok zörögtek, csörömpöltek, népvándorlás volt alattuk, odakint. Fehér tulok fejek százai vonulnak el, az egyik a másikhoz nyomva a szarvaik összeakadnak, az élő gomolyag megáll egy pillanatra, aztán megrohan újra, eszeveszetten, bőgve, ordítva száguld mindelőre. Hová? Alkalmasint? Ütődött fejembe a gondolat. Visszakerültem, visszaaludtam egy éjjel alatt néhány ezer évet, a nagy népvándorlás korszakába, és most valamelyik hun, vagy gót fejedelemnek a csodáját hajtják. Embereket nem láttam, csak bikacseket, fonociostort, barmot kormányzó szerszámokat. Később egy-egy emberi báránybőr kucsma mozgott tovább az ablak szintjén. Tetszett nekem a dolog így, és nem akartam megtudni az igazat. Félig ébren, fekve néztem tovább a menetet. A gulyába belekeveredett a ménes is, hosszú szőrű sovány kis lovak, kötőféken vezetve, szőrén ülve. Öt paraszt és muzsikát nem látott cigány hajszolta szegényeket. Jöttek tehén csordák, az elmaradhatatlan asszony néppel, szomorú üszőborjúkkal, rekedt hangú kutyák kíséretében. Kora ősz volt és szikrázó napporban ragyogott és füstölgött az egész, egy teljes óráig, míg igazán reggel nem lett. Akkor aztán az állatrohanás megszűnt egy-egy pillanatra és messze-messze múltból való ősrégi keleti hangon, de magyar nyelven ketten is éneket sírtak arról, hogy vaknál vakabb, világtalannál világtalanabb vagyok azok. Dicsekvés és páthosz volt e síralomban, míg a másikban düh és követelődzés a lábam elszáradt a két lábam. Fölállottam az ágyamban, hogy megnézzem a két nyomorékot, aki eroppant sokadalomban olyan szörnyű lármát cselekszik. Nem voltak már sehol, úgy látszik kocsinkoldulók voltak és elvegyültek a vásárban. A ház előtt már javában állott a técsői vásár. Ezt tudnom kellett volna. Kinyitottam az ablakot, hogy élvezzem az életnek ezt a legklasszikusabb zaját, a legszebb színeket, amelyek magyar szemnek csak lehetnek a földön. Itt vannak a kis falvak, a hegy, a tanya, mindenféle faj és vidék. Magyar, olá, német, tót, orosz, még rác is, mind a jellegzetes, évezredes arcukkal, ősi ruhájukban, a jellemző állatjaikkal és a saját nemzeti izraelitáikkal, akik a meleg napon is olyan erősen föl vannak öltözve, mintha a hűs Bibliából most léptek volna ki. Csupa festmény mind, de nagy lármával illusztrálja magát. Irányítja a földjét a sokadalomban és közülök hegyime, az egyszerű nép naivságát nyilván kihasználva, megfejik az eladó teheneket. Úgy is elapad a tejük, amikorra az új gazdához hazakerülnek. A zsidó arca ragyog a boldogságtól, amint a telizsétárt nézi, de abban a pillanatban, amikor dicsekedve örül, egy kis növés tehén kirúgja a kezéből a zsétárt és nagy nevetség közepette a tejet megissza az ember kaftánya és a föld. Ez az, a nagy szarvas jószág rohanása beáll. A vásár elhelyezkedett. Csodálatos, ezt még sohasem láttam. Csupa hősnő tartja az eladó marha kötőfékét. Valami román falu külön vásárja lehet itt elől, öles asszonyok, erős mellű lányok, kameákról ismerem az arcélüket. Szégyenlik a beszédet, de a szoknyájuk oldalt meghasítva, ha a szél meglebbenti, a húsuk látszik. Meleg lázi márványból való, fehér és rózsaszín. Vadnők, elpirulnak, amint a kupec megkérdi a tehén árát. Nem volna-e jó egy ilyen nőt megvenni az anyától, kinevelni és elvenni feleségnek? Egyelőre, úgy gondoltam, jobb lesz felöltözni, azután ki a vásárba. Kikiabáltam, hogy az amerikai asszony hozzon mosdóvizet. Nem felelt senki, alkalmasint kint voltak a vásáron. A szopós beszélgetett a macskával és, amikor kimentem hozzájuk, tudtomra akartak valamit hozni, nem ők tehettek róla, ha én nem értettem meg, mit. Az asztalon kenyér volt és tej, kínálás nélkül ettem belőle, amibe a gyerek is, macska is belenyugodtak, természetes, részt kértek maguknak is. Azután tudtokra adtam, hogy én megint elmegyek aludni. Úgy éreztem, most egyben kipótolom az utolsó évek álmatlan éjjeleit. Befordultam a meszelt fal felé és megint aludtam hajnalig. Nagy éjségre és arra ébredtem föl, hogy a másik szobában beszélgetnek. Hát Kent hazajött Kent. Nagy hajóval jött. Szólott egy asszony hang. Azzal. Miért nem írt Kent, hogy jön? Alkalmasint az a hajó hozza, amivel jöttem. A gyerekekre nem kérdez Kent. Engem meg nem csókol Kent. Látom, hogy alszanak. Nappal csak nem akarsz vásárkor. Ez a nagy lány, nem szép lány, ezt beküldhetted volna szigetre, Pesztrának. Beküldöm be én, hát ez a szopós, mit néz ez engem a szemivel, hogy én ki vagyok? Te ki vagy? Ez az, akiről kiírtam, akivel az a szerencsétlenség történt, hogy a rozál húgomnak lett. Aj, lány fejjel, a fejét már bekötötte. Jó, Juli, csak hogy ezt a poszkot vigyétek ahhoz, akié. Nekem ne irkáljanak levelet, ne beszéljenek a fülembe, hogy így, hogy úgy. Tudod te, hogy én nem szeretem az ilyent. De én rám csak nem pletykálhatnak. Norád nem, elhallgattak. A nappal dacára talán mégis cuppantottak egy csókot az egymás ajkára. Azután pénzt olvastak. 2 év alatt, azon fölül, amit hazaküldött, annyi pénzt keresett az ember, hogy tehenet, lovat, 2 disznót és talán még 2 rostinót is vehetnek. Úgy számítgatták az iskolás leány tábláján. A gyerekek is fölébredtek, volt nagy jedelem és öröm, hogy megjött az ember. Én is szépen felöltöztem és ebből az alkalomból megismerkedtem az egész családdal. Az asszony büszkén mutatta az urát. Ilyen favágót tessen látni, aki annyi pénzt, csak ugyan gyönyörű szál férfi volt, maga is mint egy kemény, daliás cser. A két nagy gyerek félelemmel nézte, de a sűrű hajú, úri arcú szopós vidáman, elfogulatlanul kacagott az arcába. Azután együtt kimentünk a vásárra erre a mindennél szebb, mindennél tarkább, hasonlíthatatlan magyar vásárba,